Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Ma túlreagáljuk a szezonrajtot, ugye ez is egy hagyományos adásunk, de végre itt az NBA, én nagyon-nagyon örülök neki. Jó meccseket is láttunk, egyébként nagyon rosszakat is, de összességében a szokásos ilyen első meccsekhez képest szerintem a színvonallal még elégedettek is lehetünk, és nyilván itt még nagy következtetéseket, annak ellen egy overreactionről van szó, nem vonunk le, hanem első benyomásokat mondunk. Mi ezt pénteken vesszük fel, ti szombaton halljátok, tehát ti több csapatról már két meccses mintával rendelkeztek majd, de annyi biztos, hogy most már az első három játéknap után minden csapatot láttunk legalább egyszer. Úgyhogy nem megyünk mind a 30-on végig, hanem csak így benyomásszerűen, és Zoli, van-e olyan csapat, aki esetleg meglepett téged, vagy sokkal jobb benyomást tett, mint vártad?
Meglepetésekről még nem beszélnek, ugye ahhoz nagyon-nagyon korán van, viszont hát nyilván túlreagálásokat tudunk mondani, és az egyik, ami ma eszembe jutott, hogyha Pelikán szurkoló lennék, akkor azért nagyon-nagyon megy előre, megnyalnám mind a 10 ujjamat. Tehát, hogy milyen szezon lehet ez nekik? Lehet, hogy egy breakout szezon a Pelicansnak, mint egy elit csapat. Nem azt mondom, hogy erre fogadnék most, de ki tudja. És akkor ezzel párhuzamosan van nekünk egy Los Angeles Lakersünk, amelyik, hát mondanám, hogy széthullani készül, de mivel túlreagáló adásról van szó, már szét is hullott, és most azt látjuk, hogy gyakorlatilag a darabjaival mi lesz. Uh-huh. Miért érdekes ez a két csapat? Mert ugye van egy laza pick swap joga a Pelicansnek a Lakers idei pickjére, ami hát hihetetlen értékes lett. Tehát LeBron James és Anthony Davis ide vagy oda, potenciálisan play-in hely, vagy egy olyan teljesítmény, amiről azért beszéltünk az előző adásokban, hogy hát lehet, hogy bennük van, de ami biztos, hogy bennük van, az a katasztrófa potenciál. Nagyon érdekes kontraszt lehet, hogy a Lakers, ugye a Pelicans mint felemelkedő csapat, és a Lakers mint, hát már igazából évek óta zuhanó, de talán most idén földet érő gárda, és ennek a földet érésnek lehet ugye a Pelicans szintén a nagy nyertese, úgyhogy ők meg, köszönjük szépen, most ők jól vannak, van egy szupersztárjuk, van egy fiatal, még mindig relatív fiatal, második szárnysegéd, fiatal sztárjuk, sztárpalántájuk, all-sztárjuk, és akkor van ugye egy CJ McCollum, aki másod-harmad virágzását élheti náluk. Nagyon-nagyon érdekes helyzet, és hát nyilván most nem szomorkodnak ezek a Pelicans fenek, hanem legmerészebb álmaikat dédelgetik.
Szerintem is. Már csak azért is, mert az egyik olyan meccs, amit teljességében végignéztem, az pont a Brooklyn és a Pelicans összecsapása volt, és nekem nagyon izgalmas volt az, hogy ugye a Pelicansnél mondtuk a katasztrófa potenciált is, és a magas potenciált is. Hogy ez a csapat tényleg nagy kilengéssel alig megjósolható.
És utóbbit a támadójátékok miatt mondtuk, és nyilván annyi faroknyi minta, de az első meccsen gyakorlatilag megállíthatatlanok voltak a támadóban.
Igen, én inkább onnan fognám meg, hogy a katasztrófa potenciált is egy kicsit el tudtam képzelni támadó oldalon szintén, ugyanis ugye a spacinggel nem állnak majd annyira jól, ez volt a felvetés, hogy bár elképesztően jó támadójátékosaik vannak, de kevés olyan line-upjuk lesz, ahol mondjuk kettőnél több shooter van fenn egyszerre. És ehhez képest most az látszott, hogy ezt nagyon jól összerakta egyébként Willy Green, például Zionnak a kátjai nagyon tetszenek, hogy most még a point Zionról nem beszélhetünk, azért annyira nem adták a kezébe a labdát, és ez nem is csoda, tehát ő azért még rozsdás. Most Brandon Ingram és CJ McCollum ott van, bőven jók első számú ballhandlernek mindketten, igazából ezt is láttuk a meccsen. Viszont például Ziont nem a sarokba hagyták, hogy akkor álljál ott és húzz szét a pályát, amire nyilván olyan szempontból nem képes semmi esetre se, hogy amíg nem kezd el húzamosabb ideig jól triplázni, addig az ellenfelek ettől legkevésbé se fognak félni, és akár le is segítenek róla. Inkább az történt, hogy folyamatos katokkal megpróbáltak gyűrű közeli helyzetbe hozni, és ez még úgy is működött, hogy Valanciunas is a pályán volt, sőt, még néha úgy is, hogy Herbert Jones szintén a pályán volt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon speciális játék, ami nem hiszem, hogy egész szezonban végig tud így menni, amit itt az első meccsen láttunk, de a Brooklyn az úgymond egyáltalán nem volt alkalmas, lehet, hogy itt le kéne lőnöm a mondatot, hogy nem volt alkalmas arra, de azt akartam mondani, hogy alkalmas állapotban arra, hogy, hogy ezzel is akár bármit kezdjen. A Brooklyn védekezése az nem csak annyira volt rossz, mint amennyire ez a keret sugallja, hogy esetleg rossz lehet, hanem annál is sokkal rosszabb volt, mert van az a két angol szó lazy, amit ugye lustának szoktunk fordítani, és majdnem pontos fordítás, meg a sloppy, amit szerintem nem lehet igazán pontosan lefordítani, de minden esetre azt láttam, hogy itt Durant-en és Royce-on Ilon kívül a többiek azok így rossz testbeszéddel, ilyen széttárt karokkal, hát igen, lecsúsztam erről a vízé rotációról, bocs srácok, miért nem jön a besegítés kategóriájú nézésekkel kommunikáltak így minden egyes kapott pont után. Tehát Royce-on Il és Kevin Durant megdöglik a pályán, és körülöttük pedig, mintha egy elég rossz kultúra lenne, de ez most csak egy meccs, ez még bőven nem jelent ilyen nagy jellegű, hogy is mondjam, következtetéseket, csak ugye nyilván ott van az emberben a kis ördög, mert az előző szezonban is ezt láttuk. Szóval nem tudom, hogy mennyire volt a Pelicansnek ezen a meccsen relatíve könnyű dolga, mert azért ezt a sok cutra épülő, meg sok ISO-ra épülő rendszert, amit csináltak, ezt lehet, hogy más csapat sokkal jobban le tudja majd védekezni.
Hadd üljek egy keresztkérdéssel, legyen egy ilyen lefőtt a kávé kategória. Ha most tippelni kellene, hogy kinek főtt le végleg a kávé, akkor Kyle Lowry-t vagy CP3-t Chris Paul-t mondanád?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugyanúgy néztek ki, döbbenetesen rosszul. Ha muszáj választani, akkor én Kyle Lowry-t mondanám, és van is emögé egy elméletem. Nyilván Lowry-nak most van valamilyen problémája otthon, ezt tudjuk, és ez dicséri mind a Miami-nak a környezetét, mind azt, hogy Kyle Lowry ezt mindig is hatalmas titokba tartotta, mármint úgy értem, hogy a magánéletét nem teregette ki, tehát nem titkolnivalója van, de nem tudjuk pontosan, még az NBA legbelsőbb berkeim belül is csak páran tudják, legalábbis a Zach Lowe legutóbbi podcastjéből erre lehetett következtetni, hogy mi a probléma. De ezek a problémák egy igazából Torontóban és Philly-ben élő és ebbe a két városba letelepedő családnál nyilván nagyon nehézé teszik azt, hogy ő az NBA-re koncentráljon, miközben Miami-ban kellene működnie, és Lowry-t ismerve ő nem is fogja első helyre tenni a kosárlabdát, ha a családjáról van szó, úgyhogy már csak emiatt az elmélet miatt is, mert állítólag a problémák közül az egyik még ebben az idényben is fent áll, sőt Nate Duncannek a Miami-ba harangozó podcastjében az is elhangzott, hogy arra számít a Heat, hogy ő megint fog kihagyni meccseket azért, hogy ezt a problémát rendezze. Úgyhogy ezeknek az infoknak a tudatában Lowry-t mondom, de Chris Paul, tudod, hogy hogy tűnt nekem? Pont mint ahogy a Dallas ellen, amikor elfogyott, amikor már szinte nem volt faktor. Na, ezen a Dallas elleni meccsen, mintha csak a következő meccset játszotta volna le a két csapat.
Igen, nagyon hasonló volt. Elvileg nem sérülés, hanem begörcsöl, de most ha görcsöl a lába az első meccsén az alapszakasznak, akkor érted, az mit jelent, az amit mondunk. Tehát szerencséje a Sunsnak, hogy tényleg már jövőre sem garantált, azt hiszem, 15 millió garantált a következő évéből, és a 24-25-ös az pedig team option. Így azért más kicsit a leányzó fekvése, de hogyha ez flat, mennyi 100 plusz millió van még hátra belőle, hogyha az mind fizetési kötelezettség lenne, akkor azért CP Freet lassan oda lehetne sorolni a liga legrosszabb szerződéseik közé. Így nem fogjuk, meg nem is tettük meg, de nem néz ki jól. Persze meglátjuk, hogy folytatódik. Lehet, hogy csak ez egy ilyen, nem tudom, véletlen volt, rossz napja volt, túl sokat edzett előtte, nem ívott eleget ugye a folyadéknak, a görcsökhöz, a magnéziumbevitelnek van ehhez köze, mit evett, tehát lehet, hogy csak egy ilyen véletlen történet volt, mert szépen
igen,
rajta tartjuk a szemünket ezen a dolgon.
Ritka az, amikor egy első meccsből például vissza lehetne következtetni, hogy mit is csinált egy játékos a nyáron, ha csak nem hoz elő valami nagyon új dolgot, de kevesen vannak, de persze van ilyen, tehát például Corey Josephnél azért elég jól vissza lehet következtetni, hogy ő a nyáron evett. Nem tudom, hogy edzés közben vagy helyett, de valamelyik igaz a kettő közül. A Raymond Feltonosodás útján azt hiszem, hogy elindult. Egyébként az a durva, hogy nem látszik a mozgásán, tehát ugyanolyan gyors védekezésben, támadásban, tehát én nem látom a mozgásán, de érted, ránézel az emberre, és így ő nem így nézett ki 3 éve.
Az biztos. Még egy kérdés, ha már annyira belejöttem az előzőnél, kitalálod-e, hogy melyik volt az eddigi 3 forduló overreaction of the game-je, tehát a leginkább mind a két csapat miatt, hogyha tényleg, ha ma az overreaction célpontokat keresik, akkor ez a meccs eddig a legtökéletesebb gyakorlatilag, szerintem ki fogod találni, hogy melyik meccs volt ez.
Hát akkor valamelyik Philly meccs, nem?
Nem feltétlenül. Van egy ez nyugati meccs, és mind a két nyugati csapatra rá lehet aggatnunk most egy ilyen kicsi ilyen...
Ó, akkor szerintem a Jazz Denver.
Így van, pontosan.
Hát igen. Azért itt azt szögezzük le, és ezt te is elmondtad, hogy a Jazznek a kerete az rohadt mély. És a speciál a Jazznek a padja jelen pillanatban az olyan erős, hogy lehet, hogy mondjuk a New York meg a, talán, hát nem, a New York mögött mondjuk a második legerősebb pad. Nem tartom ezt kizártnak. És a New York is ilyen szempontból egy hasonló csapat, mint a Jazz, hogy annyira erős a padjuk, hogy az a pad, az még meccseket fog nyerni ezeknek, és most is ez történt, ugye. Na most ez azért van, mert nincsen igazán premier talentjük, de van 14 NBA játékosuk, mint tavaly a Grizzliesnek is. És azért ez általában az alapszakaszban bizony győzelmeket ér. A Denver például sikongatva fogadná el azt a padot, ami most jelenleg a Jazzé, ha már itt tartunk, és hát agyon is verték őket.
Így van, a Denvernél pedig nagyon-nagyon korán van még, de ugye a legnagyobb problémákat jelentő perimétervédekezés, ami ugye kihozza Jokerből tényleg a legrosszabb hibáit is, ami ugye a gyűrű gyenge védése. Ez egy olyan kombó volt a play-offban is, ami hát nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a Denvernek és a Denver edzőnek, hogy hogyan lehet ezt megoldani. És ugye erre jött volna elvileg, vagy hát jött is megoldásként az a KCP, aki egyébként fura módon, amellett, hogy támadásban teljesen non-faktor volt, tehát gyakorlatilag semmit nem csinált.
Már se dobott szinte.
Bocsánat, dobásai nem voltak, de egyébként tök jól járatt a labdát, 6 asszisztja volt, ami tőle zseniális. És védekezésben is én azt mondom, hogy ő volt az egyetlen, aki tényleg relatíve hatékony tudott lenni, de mind Gordon, mind Porter Jr., mind pedig Murray egészen pocsék volt, és Brown sem tudott most olyan impactet hozni védekezésben, amit majd később elvárunk tőle.
Hát még alig játszott, úgyhogy. Nekem nem úgy tűnt, hogy Christian Brown benne lesz a Denvernek a fő rotációjában.
Most én Brownról beszéltem, de oké.
Okay. Na ezt még hányszor fogjuk olyan eljátszani, akár fordítva is. Igen, tehát azért az teljesen más, hogyha Brownról beszélünk.
Christian Brown 2 percet játszott, ugye teljesen garbage time-ban, igen, de szerintem ő pályára fog kerülni, hát főleg, hogyha így folytatják.
Hát igen.
Mert abban sem vagyok biztos egyébként, hogy Jeff Green feltétlenül egy ilyen masszívan biztos 8-9-es rotáció tagja lesz. Bones nyilván igen, mert ő fiatal, őt játszatni kell, force spacinget hoz, nyilván DeAndre Jordant egy időt, mert nem akarod játszatni.
DeAndre Jordan, hogy is volt? 6 perc alatt mínusz 13?
6 perc mínusz 13. Azt nem egész jelentem, hogy Nagy miért nem játszott, tehát hogy volt valami sérülése. Minden esetre nyilván támadásban sokkal-sokkal jobb lesz ennél a Denver, tehát gyakorlatilag bedeszkáztak nekik a gyűrűt, borzasztóan tripláztak ezen a mérkőzésen, de védekezésben azért egy komoly fejlődési ív kell majd. Egy meccs, de mondom, ez azért itt mind a két oldalról remek overreaction-okra ad okot. Jazz már, én már be is írtam, akkor itt szépen a 3 vagy 5 pont jár, értük, majd nekem is tudom már, azt hiszem 3.
Azt hiszem, hogy is volt, hogy top 5-ben vannak, vagy top 6-ban?
Top 5-öt kellett. De most kicsit keverem a Kings-el, mert a Kings-el is volt egy ilyen.
Igen, én sem emlékszem pontosan, hogy melyikre hogyan fogadgattunk, de majd meglátjuk, igen, már egy adással később sem emlékszünk, de semmi gond. Beszéljünk már a Dallasról is, elképesztő balfkodás volt ennek a mérkőzésnek az elvesztése, és azért nem csak megvédeni szeretném a Dallast, hanem ugye ez a Maggie szituáció, ugye gyakorlatilag az történt, hogy úgy védekezett a Dallas, mondván, hogy hát ezért hoztuk ide Maggie-t, és ezért van mellette wing rotáció, hogy 1-től 4-ig mindent váltott, ugye all switch, és akkor amíg Maggie pályán van, na vele nem váltottak, de nem az volt, hogy Maggie ment vissza a palánk alá, és drobbeket védtek, hanem ugye hedge végig, tehát az összes pick and roll-t, amiben Maggie szerepelt, azt hedge-elte a Dallas, mondván, hogy akkor utána majd, ha kipasszolja a Suns, akkor lesz ideje Maggie-nek visszarohangálni, és igazából ez nem működött rosszul, meg hát meg lehetett próbálni, én csodálkoztam rajta, hogy hogy megint nem a palánk felé akarja a Dallas terelni, de nyilván a Sunsnál pont ugye rengeteg jó shooter van a pályán, meg Ayton, hogyha megkapja mélységben, nyilván egy Hedge-nek az a lényege, hogy ez ne történjen meg, mert félig meddig már csapdáztak gyakorlatilag, akkor ott bajok lehetnek. De hát aztán egy idő után ezt a Suns egyébként elég jól lereagálta, és megkapta Ayton jó pozíciókban a labdát, és bajok is lettek belőle, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez hova fut, mert teljesen egy Keith Bogans-t kapott, gyakorlatilag megített, 14 percet játszott. Viszont ami még érdekesebb, hogy Christian Wood, aki nem tudom, egy húzamba bedobott 14 vagy 16 pontot, ő meg csak 24-et, és megkérdezték erről Jason Kiddet, és mondta, hogy igen, hát a végére azért egy védekezésben jó felállással számoltam, és ugye nyilván Maxi Kleber összehasonlíthatatlanul jobb védő, mint Wood, tehát én ezt értem és elismerem, de a játékosot 24 perc alatt 26 pontnál jár, akkor lehet, hogy több pluszt ad hozzá, mint mínusz. Tehát értem...
Plusz miért nem mész akkor a small ballba, és akkor játszhatod Maxit is, és Woodot is.
Mármint tehát... akkor az nem small ball, hanem hogy igen, pont az ellentetje.
Jó, és effektíven nem, hogyha Woodot mondjuk centernek is számolod, de hogyha Maxit nyomod centerbe, akkor meg ugye small ball.
Hát tehát, igen, de ez mégiscsak egy két magasos felállás, hát érted?
Igen, mégis, igen, mind a ketten azért ugye Maxi 208 centi, Wood meg olyan 210 körül. De ja, igen, valóban nem klasszikus small ball, de ez is egy megoldás lett volna. Ráadásul az nem tetszett, hogy Maxit meg rongyá játszott, úgyhogy nagyon sokat volt fent a pályán a végén, tehát hogy nem is nagyon tudott pihenni. És bár védekezésben nem volt ő rossz, de kicsit elfáradt, igen. Egyébként nagyon sok dolgot nagyon jól csináltam, F szerintem kiváló dobó lehetőségek voltak. Az első fél időben szenzációsan ment a támadójáték. A második fél időben megfordult azért eléggé minden. Tehát védekezni sem tudtak már olyan jól, és ugye a támadás is dadogott. Nyilván ez ilyen kombináció is volt, hogy jaj, ne adjuk el az előnyt, ne adjuk el az előnyt.
Igen, de azért az nagyon nehezen a meccsen, és egyáltalán nem Luka ellen beszélek, de az, hogy Lukája volt a legrosszabb plusz-minusz, az egyáltalán nem volt véletlen, mert a Dallas abban a pillanatban esett össze, hogy Luka visszajött. Mindig, amikor leült, és visszajött, na az volt az a pont, amikor a Dallas valószínűleg kapott egy 10-0-ás futást azonnal. És nem egy személyben az ő felelőssége, de azért ez egy olyan jelenség, amit már láttunk azért tavaly is időnként.
Nem tudom, ezt szerintem azért picit erős, mert ugye az elején Lukával is ilyen 7-8 pontot közbe raktak, tehát én nem láttam ezt feltétlenül. Nyilván sokan hűltek ki egyszerre a második fél időben, különösen a harmadik negyed, ugye a Mavericksnek a harmadik negyedek azok több évtizedes, két dolog több évtizedes probléma, leadni nagy előnyöket és a harmadik negyedek. Tehát Carlisle alatt a harmadik negyedek átka, most is ott verték agyon a leginkább a Mavericks-et a fél idő után. Egyszerűen az ilyen félidei adjustmentekbe szerintem Kidd sem jó, bár hozzáteszem, hogy most itt mit kellett volna változtatni. Tehát,
na hát igen. Nem, hát itt ugye a Suns reagált a Mavs védekezésére, és az azért ült, meg még én azt gondolom, hogy Booker is úgy volt vele, hogy akkor többet vállalok, és főleg, miután látszott, hogy Chris Paul nem
fog. Igen, fontosabb volt ez a meccs a Sunsnak, mint a Mavericks, azért látszott, tehát Booker 41 percet játszott egy első mérkőzésen, de és ezt ki is mondták, nincs ezzel baj, tehát azt a rossz szájízt, azt egy picit el akarták törölni, és ez valamennyire sikerült is, gondolom. Nyilván ez egy győzelem azért. Mindig jó győzelemmel kezdeni az alapszakasz meccset. Meglátjuk, hogy a Mavericks offense hol lesz végül a következő hetekben. Nyilván olyan az első olyan igazi, mindenre kiterjedő következtetéseket, ugye védekezésre, támadásra, rendszer szinten az olyan 20 meccs, tehát az legalább 20 meccs. Christian Wood egyébként hozta tényleg a kimaxolta a nagyon jót és a nagyon rosszat, ami a büntetőzésre ugye tető egy, tényleg hihetetlen, hogy egy vajkezű csávó triplából, hogy a fenében nem tud büntetőzni, ezt én nem értem, tehát ilyen 63% körüli évek óta a legjobb szezonjában ilyen 73, pedig hát gyönyörűen néz ki jumper, hogy a fenében nem tud büntetőt dobni, nem értem. Pedig most Luka ugye 13-13-at hozott, ami lehet, hogy ilyen karrier büntetőző.
Igen. Ő bepótolta. Tehát igen. a kettőjüket együtt nézed, elégedett vagy.
Abszolút, tehát igazából nincs baj. Nyilván ilyenkor idegesítő, tehát hogyha végig szoros lett volna a meccs, akkor abszolút nem is gondolsz erre utána, így azért, hogy egyszer 22 ponttal vezetett a Mavericks, mert feljött egyre a Suns, majd ugye jött a Wood parád, és megint 15-tel mentek, és azt is pillanatok alatt leadták, azért az kicsit erős.
Igen.
És így nyilván az idegesítő. Bár én még nem vagyok ott egyébként, hogyha most erre rivalizálásként tekintünk, én nem vagyok még ott, hogy feltétlenül annyira beleéljem ebben magam szurkolóként, mint például egy Clippers. rivalizálásba, de ha esetleg idén is összejönnek majd a play-offban, akkor nyilván azért ez változhat.
Az hozzátehet, igen, igen. Ez egy teljesen párhuzamos mérkőzés volt az eredmény alakulásának szempontjából, a Grizzlies és a Knicks összecsapása, ahol a Grizzlies is már 19-el vezetett, azt hiszem. És hát úgy tűnt, mintha egy ilyen showtime csapat gyakorlatilag ledarálta volna a másikat, csak ugye ez a klasszikus New York, amíg ők egybe vannak, és nincsenek szétesve, és Thibodeau csapat, addig ennek a Gárdának van tartása. A Memphis pedig továbbra is egy fiatal csapat, és azt láttad, hogy hát igen, 19 pontos hátrányban vagyunk, nem baj, csináljuk csak a kis dolgunkat, bemegy, amikor bemegy, és igazán a Grizzlies pedig nem tudta ezt a dolgot lezárni, és mivel nem tudták lezárni, ezért Fournierének például volt két olyan triplája, ami kulcsszitu, és egyszer csak azt vetted észre, hogy feljött a New York, hihetetlen volt, mert lehetett látni azt, hogy melyik a tehetségesebb csapat ordított gyakorlatilag, de azt is lehetett látni, hogy melyik a veteránabb csapat, annak ellenére, hogy egyébként tele van fiatallal New York is, de egyértelmű, mert ott van Thibodeau lenyomata azért a New Yorkon, főleg itt mondom a szezon elején, és igazából tudom, hogy Memphisnek rengeteg hiányzója van, vagy volt ezen a meccsen, ugye Zaire Williams és JJJ és Brooks is hiányzott csak az alaprotációból, de ennek ellenére egy izgalmas meccs kerekedett belőle, amit megnyert a Memphis, azért ez egy nagyon jó jelzés volt a Grizzliesnek szerintem, hogy nem elég az, hogy oké, rendben van, jobbak vagyunk, meg Ja Morant repked, meg asszisztok, meg száll a labda tényleg, hanem az is, hogy végig fenntartani egy meccsen a koncentrációt, de ugyanilyen biztató volt szerintem a Knicksnek, hogy vissza tudtak jönni, mert ez pont azt a kemény, ilyen igazából grit and grind csapatot, vicces ez, hogy most rájuk mondom a kettő közül, de teljes mértékben így volt, azt meg megmutatta, hogy senkinek nem lesz könnyű dolguk ellenük, úgyhogy én igazából valahol mind a két csapatnál ilyen pozitívumokat vontam le a mérkőzésből, nem tudom, hogy ebbe esetleg bele tudtál nézni.
Bele abszolút, és nyilván Santi, aki egyből megfogja az embert, hogy esetleg megint találtak valakit, hát tavaly azért nem feltétlenül így nézett ki.
Figyelj, ez a Grizzlies keltető, ez kezd egy kicsit durva lenni. Tehát,
nagyon durva. Tehát így már a kicsit a Heatre hasonlít, csak a Heat ugye, a Heatnek nem volt meg az a luxus, hogy tényleg tehetséges elsőkörös pikkeket fejleszten, itt még az is megvan, tehát itt még jobb lehet a végeredmény. Nagyon kíváncsi leszek, hogy folytatja innen. Nyilván ez lehet egy kifutott meccs is neki, de nagyon-nagyon jól nézett ki rendszer szinten is. Tehát
az helyzet, hogy a preseasonben is jól nézett ki, tehát azt igen. Mondanám, hogy két hete jól néz ki.
És ami nyilván nála fontos, ugye a Grizzliesnél ugye tudjuk, hogy náluk two-way játék van, tehát nagyon fontos védekezni, és nagyon fontos támadni, és mindent kell tudnod, és kifejezetten intelligensen védekezik mostanában a Santi, pedig ez azért nem volt erőssége mindig.
Nem, szerintem úgy kicsit azt se tudta tavaly, hogy hol van meg.
Nagyjából azt se tudta, ami értető persze újonc európai magasként, hát miről beszélünk, még akkor is, hogyha ő ugye játszott az amerikai rendszerben, egyetemen, azért ez nem NBA.
Nem, persze. Hát sőt, az meg nagyon nem NBA, tehát szerintem...
Nagyon nem NBA, lehet, hogy még rosszabb is.
Igen, tehát Európából jössz, szerintem az egy fokkal jobb, mint hogyha az NCAA-ben.
Igen, abszolút.
A New Yorknál pedig csak annyit akarok megjegyezni, hogy Randall marha jól nézett ki. Nyilván tőle nem kell megváltást várni, de ha ez a Randall lesz idén, akkor a New York az, azt lehet, hogy alulbecsültük egy picit, és de nekem Brunson is tetszett igazából.
Nekem is nem volt ez rossz első meccs tőle. Aki csalódás volt megint kicsit, az nyilván RJ. Tőle többet vár az ember, még mindig nem tudjuk elengedni, főleg ugye nagyon-nagyon jó második szezonja után.
Azért nem tudod elengedni, mert tavaly is a szezon második felére összekapta magát, és jó volt, és hogy valamiben azért minden évben fejlődik. Most már azt láthatjuk, hogy azért ilyen szépen lassan, de fejlődget, és pont egy ilyen játékosra szeretném egyébként átterelni a szót, de majd még tér vissza RJ-re, hogyha van még mondani valót, csak akarom mondani, hogy ugye DeRozan volt ilyen, és DeRozan egészen elképesztő, hogy milyen magasságokban jár. Vizsgáltok meg azt a DeRozant, akit ledraftolt a Raptors 2008-9-10 valami, most nem tudom fejből, ahhoz a játékoshoz képest DeRozan most milyen, ilyen szintű fejlődést lehet, hogy nem is láttunk az elmúlt 20 évben, ugye Jimmy Butler, Paul George, ezek jutnak még eszembe, de tényleg döbbenetes, és hogy RJ Barrettnek is lehet, hogy valami ilyen útja lehet majd a sztárság felé, ha egyszer az lesz.
Igen, és hány meccs még, mire Mitch Robinson simán kifolyák rakni kezdőbe? Tehát
ja, Hardenstein már
az
zárt.
Már most az első meccsen lejátszott a pályáról. Mennyire lehet neki jó érzés az, hogy Tibbs 40 percet játszottja az első alapszakasz meccsén, mert annyira egyértelmű volt basszus, hogy mennyivel jobb vele a pályán a Knicks, mint nélkül.
Ja, Hardensteinnel igen. Tehát itt arról van szó, hogy Mitch Robinson mégiscsak a New Yorknak a saját nevelése, és szerintem ezt addig fogják tolni a kell lordvérzésig, amíg be nem látják, vagy el nem cserélik. De szerintem van egy ilyen, tudod, ha már meghosszabbítottuk, ha már évi 15 millióval megkínáltuk.
Nem fogják kirakni a rotációba, persze, de hát, hogyha a playoffért mész, már pedig a playoffért fognak menni. Jalen Brunsonnak nem véletlenül adtak 110 vagy hány millió dollárt, 120 millió dollárt.
Igen.
Hartenstein lesz a kezdő, és sokkal-sokkal jobb lesz a csapat vele a pályán, ez nyilvánvaló. Mint hogy az nem nyilvánvaló, hogy Reddish-sel mi lesz. Tehát most nagyon-nagyon jó első meccs támadásban. Kíváncsian követjük itt is ezt szemmel, mert ha, hát fúrni, ott neki fúrniét kéne neki.
Ki fúrnia?
Ki fúrnia. Bár ugye Reddish ugye elvileg kis csatár, de tök mindegy tud játszani. Berettet
vissza tud rakni.
Mindenket ő tud játszani.
Hát és még majd jön Grimes, ugye elvileg ő kezdeni fog, amikor vissza a sérüléséből.
Igen, mindenesetre nem rossz ez a Knicks egyébként. Tehát hogyha minden megtörténik, amire van egy kis esély, nyilván soha nem szokott, de akkor azért ez mindenképpen egy 50% feletti csapat kéne, hogy legyen.
Hát akkor igen. Csak, ahogy mondtad, nem szokott. Hihetetlen hős költemény volt egyébként DeMar DeRozané, szóval az a helyzet, hogy róla tudni kell, hogy ő az egyik olyan típusú játékos, egyébként LeBron James is ilyen, legalábbis többségében, de vannak ezek az ilyen hihetetlen munkabolond játékosok, abszolút jó értelemben mondom, ezekre jellemző az, hogy az első hónapban ők sokkal jobban kezdenek, mint jó pár társuk, mint például Embiid, Jokic, Doncic. Gyakorlatilag a nagy négyesből Antetokounmpón kívül mindenkiről elmondható, hogy hagyományosan gyengébben kezdi a szezont. DeRozanról meg azt mondható el, hogy az első két hétben garantáltan letesz egy szupersztár teljesítményt az asztalra, ezt most rögtön az első meccsen meg is csinálta, mert ő olyan formában van, ő nem pihen, tehát ő tényleg egy ilyen workhorse. A másik dolog viszont az, hogy az ő hősi teljesítményére szüksége lesz ennek a Chicagónak, főleg, hogy most még Levin is egy picit sérülget, főleg, hogy Lonzóból kilátásban nincs, a horizonton se, hogy mikor jön vissza, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szép volt a Chicagótól ez a győzelem, meg kell, hogy becsüljék, de azt tegyük hozzá, hogy nem hiszem, hogy a Chicagónak könnyű lesz ilyen győzelmeket aratni, ha DeRozan nem játszik ekkorát. Így fogalmaznám nem meg a dolgokat.
Szerintem ez fair. És ugye Light barátunk már írta is egyből a cseten, hogy többet kell beszélnünk, vagy beszélnünk kell, már most el kell kezdenünk a DeMar for MVP kampányt, és figyelj, nekem rendben van, tehát miért ne kezdjük el, úgyhogy akkor most itt hivatalosan elkezdtük, meglátjuk, hogy lehetne egy olyan játék is, hogy melyik mérkőzésen kell ott hagynunk, mennyi ideig tart az, hogy ő legit MVP számokat hoz is nyer a busz.
De az is fontos, hogy nem Tóth Attila lesz, nem Tóth Attila lesz a kampánymenedzserünk, mert szerintem ő egy kicsit túlhúzna.
Igen, az, egyébként igen, a korai MVP rész, ha már túlreagálás, nehéz lenne négy-egy meccs után, vagy két meccs után még győztest hirdetni.
De ha muszáj lenne, lehet, hogy ő lenne, az igen.
Ha muszáj lenne, ő lenne, igen.
Nagyon érdekes beszélgetés volt Gedei Tibi barátunkkal, Coach T-vel, mert hogy felhívtam, mondtam, hogy ugye volt az a nagy meccsmaraton a második meccsen, 12 meccs, és akkor el tudjátok képzelni, mivel telt a délelőttöm, tehát ugye este felmaradtam Raptors meccs, megnéztem, semmilyen más eredmény nem néztem, másnap reggel felkeltem, és akkor még azt hiszem 4 meccs, nem teljesen, de átpörgetve, tehát nem összefoglaló, és kérdeztem egyből Tibitől, hogy na hány meccsen vagy túl, azt mondja 3-on. Mondom, na és melyik volt az? És volt egy közös, és nem fogjátok kitalálni, hogy melyik. Szerintem tényleg meglepetést fogok okozni. Mind a ketten megnéztük a Detroit Orlandót. Ez Zolinak veszélyen nem akkora meglepetés, hiszen Zoli, te magad mondtad, hogy mindkét csapat könnyen lehet, hogy League Pass csapatod lesz, és szerintem az első meccsük...
Meg is néztem a meccsük.
Na igen, ugye? Lehet, hogy furcsán hangzik, hogy két keleti, akár utolsó helyezett jelöltet néz az ember, de Bankeróra, Cade-re, Ivy-ra, szerintem annyi játékosra voltunk ott kíváncsiak, és még ráadásul Jalen Suggs-nak volt egy jó meccse.
Eddig karrier meccs, ugye?
Igen.
Eddig hozz magát. Igazán, hogy nem nyert. Úgyse, hogy Bankeró is rohadt jó volt, tehát az amerikai digóm, aki nekem nyilván digó lesz, nem érdekel, hogy nem úgy néz ki egyébként.
Figye, onnantól, hogy azt mondja, hogy az olasz válogatottba akar játszani.
Hát meg figyelj, olasz az anyukája, vagy apukája, bocs.
Igen, igen.
Apukája, igen, apukája. Miről beszélünk?
Persze.
A dolog szerintem.
Teljesen rendben van, meg ez a teljesítmény is, tehát nem tudom, próbáltuk mindenki ezt hasonlítani a Bankérót, de így az első meccs után azt mondanám, hogy legit big wing. Tehát, hogy ez egy big wing
playmaker lesz ez a csávó. Poor man's LeBron simán.
Aha.
Poor man's LeBron, ez egy jó, az nekem mindig egy olyan komp volt, ami tetszett. Abszolút adja magát, tehát benne van a playmaking is, mert benne van a védekezés potenciál, főleg ami a nagy blokkokat illeti. Nyilván ő lábbal soha nem lesz olyan gyors, mint LeBron.
Igen.
Korai években már tehát más típusú játékos, kicsit nagyobb is talán nála meg nehezebb. Nagyobbnak biztos nagyobb.
Igen.
De egyébként minden más megvan a játékában.
Igen. És
most oldalúságot beláthatjuk.
Igen, és most az Orlando ráadásul úgy nézett ki egészen jól, hogy Cole Anthony most nem volt. Ez Jalen Suggs is kellett, Franz Wagner is jól játszott, és Bol-Bol. Az azért sokkolt, hogy végül megcsinálta és bekerült a rotációba. Nyilván, ha Isaac visszajön, akkor pont azon a szerepen a Isaac lesz, de Bol-Bol életében először tűnt számomra legit NBA játékosnak. Ezt csak így el akartam mondani, de Detroitba is volt mit nézni. Kate Cunningham a preseason szenvedései után egy marha jó meccset lehozott.
Igen. Nyilván főleg a playmaking, ami különleges volt, és amit mindig láttuk bele az ő játékába, tehát, hogy ő egy legit 7-8-9-10 asszisztos, akár 10 asszisztos játékos is lett a fénykorában, és abban lesz kreativitás is, tehát ő nekem egy igazi irányító, és Ivy meg egy igazi combo guard.
Igen.
És pontosan azt hozta ő is, amit vártam, nagyon-nagyon jó teljesítmény.
Zoli, milyen sebességgel közlekedik Ivy, nem csak a pályán, hanem
instant a liga egyik leggyorsabb játékosa, abszolút. És hát tényleg ő meg, hogyha említettük ugye a másik oldalon, hogy egy poor man's LeBron, akkor itt a 2011-es csapattársa, egy poor man's D-Wade, akit abszolút belelátok Ivy-be.
Én onnan fogtam meg Ivy-t, hogy képzeljük el azt, hogy Tyrese Maxey a Philadelphiából, ugye a Maxey keverése miatt most már inkább próbálom kihangsúlyozni, hogy még atletikus is.
Ő egy freak atléta, nem kérdés.
Igen. Tehát szerintem az egy elég jó párhuzam, mert ugye ott van a hihetetlen gyorsaság is, ott van a gyorsaság mellé a labdavezetős gyorsaság, és igazából nem rossz a keze egyiknek se.
És a Jalen Duren, aki nagyon úgy néz ki, hogy játszatnod kell minden meccsen, tehát nem tudod ott hagyni a padon, rotáció, és beküldött, ha más nem, 10-15 percre majd, de addig gyilkolni fog.
Elképesztő, főleg úgy, hogy a preseasonben úgy nézett ki, hogy a csávó per 36-ra a faltok számát szerintem így megdönti a rekordot, vagy nem tudom. Tehát, hogy tőled bejött, három falt kiült, erről szólt a preseason gyakorlatilag, és hát erre az első meccsen meg mégsem erről szól a dolog. Úgyhogy az ilyen pozitív meglepetés volt. Hát ezt a két csapatot, ezt biztos, hogy amíg komolyan vehető céljaik vannak, és az az Orlandónál szerintem legalább még 2 hónapig él, a Detroitnál meg talán tovább is, addig időnként nézegetni fogom.
Igen, hát ha Bogdanovics is így játszik, akkor tényleg akkor azért alapvetően lehet más, mert ő egyrészt nagyon jó játékos, de még annál is jobb fit itt, mint amilyen jó játékos valószínűleg.
Yep, így van. Ha már megnéztem ugye a Cleveland-Torontót is, és szerintem egyébként egyrészt az egyik legnagyobb rangadó volt az elején, másrészt pedig az egyik legjobb meccs, tehát a színvonal az marha jó volt. Gondolom te is legalább végigpörgetted.
Megnéztem igen a rövidebb összefoglalót, és megnéztem nyilván külön Scotty highlightját, sőt megnéztem a All Possession highlightját is, tehát láttam azt, hogy az első félőben voltak gondok.
Igen.
De örülök, hogy túl tudott lépni rajta, és végül egy elég jó, legalább egy ilyen átlagos meccset hozott, és nem ő volt az oka annak, ha esetleg elbuktátok volna a meccset. Ez a két csapat, ez ott lesz.
Ez ott lesz.
Valószínűleg a keleti valamilyen elszámolásnál ott lesz. Nyilván arra gondolok, hogy akár hazai pályáért is mehetnek. Hát a Clevelandnél az kimondva már a Mitchell igazolás után ez szinte ilyen elvárás is, hogy legalább a negyedik helyért legyenek csatában. A Raptors meg nyilván egy egyszerre már biztos és bizonyított csapat, és egy egyszerre egy fejlődő csapat, ahol van egy olyan kiszámíthatatlan faktor, ugye Scotty Barnes személyében, meg még egyébként rajta kívül is azért vannak tehetséges fiatalok, hogy emiatt nehéz belőni a plafont, de a padlót azt nagyon jól be tudjuk lőni, hogy ez az is azért egy erős, egyértelmű, stabil playoff csapat.
Ami a látottakat illeti, OG Anunoby nem nézett ki ilyen jól fizikailag tavaly egyáltalán, egy meccsre sem. Hihetetlen volt, amit letolt védekezésben. Azt hiszem, hogy külön a Clevelandből ketten is külön dicsérték, hogy így igen, OG jól néz ki, úgyhogy majd ilyen szempontból is érdemes lesz figyelni az ő idei évét, hogyha esetleg egészséges tud maradni, és a Raptors védekezés pedig top 5-ös, akkor felmerülhet egy új név. Ez csak így most a szezon elején tényleg egy overreactionként bemondom, illetve a Raptors kezdője az hasítani fog. Itt az a kérdés, hogy a pad az majd hogy működik. Most nem volt nálunk Boucher és Otto Porter sem, és hát hiányoztak is, mert Ted Young meg Bo Cruz szörnyen nézett ki. Úgyhogy lenne ott hely. A Clevelandnél viszont Mitchell baromi jól nézett ki, védekezésben is nem, ott nem baromi jól, az ahol lehet, hogy már elúszott, de ott se nézett ki tragikusan, tehát nem ott folytatta, ahol a playoffban abba hagyta, és egyáltalán a Cleveland védekezése is tetszett, Jarrett Allen fantasztikusan játszott, és Mobley is egyébként nem az van, hogy visszajött Barnes és Mobley, és hatalmas fejlődést láttunk, de mind a kettőnek láttuk a nyomait, mert például Mobley gond nélkül beleállt az első triplájába, és csont nélkül be is dobta, Barnes egyértelmű, a másik fél időben egyértelmű volt, hogy amikor megtalálja a ritmusát, akkor alig megállítható időnként. Úgyhogy nagyon érdekes lesz ezt a két csapatot nem csak a playoff szempontjából figyelni, hanem a két sztárpalánta miatt is. Még akkor random, hogyha neked volt olyan meccs, amiről még hosszabb benyomásod van, akkor mesélj arról, de egyébként még én random egy-két csapattal kapcsolatba készültem.
Mindkét Sixers meccset láttam nyilván, hogy két rangadóval kezdtek, és én abszolút nem kongatnám még a vészharangokat, tehát az első meccsen nyilván a védekezés aggasztó volt, viszont a támadójáték nagyon-nagyon működött. A második meccsen pedig a védekezés volt nagyon jó, és a támadójáték nem működött, viszont az egy jó iránynak tűnik, egy jó narratíva, amit James Harden csinál eddig, és az nagyon rendben van. Tehát most a Bucks ellen is pluszos volt, és ha megnézem gyorsan, mert nem akarok hazudni, kedves
néző. Azt hiszem, vagy mínusz egy, vagy plusz egy volt a Boston ellen, de a többi nagyobb mínuszban voltak, igen.
Igen, igen, tehát ott is impactben. Bár az mondjuk nem tetszik, hogy ilyen 40 percet kell játszani a második meccsen, tehát miért?
Hát ennek az egyik oka az, hogy Joel Embiid egészen szörnyen néz ki. Annyira, hogy én azt feltételezném, hogy ő fizikailag jelen pillanatban, és nem feltétlenül sérülés miatt, csak nincs azon a szinten, mint kellene neki, mert az, hogy vissza se ér, vissza se fut, az, hogy szétteszi a kezét, az, hogy a szokásos kis támadó helyeiről rövideket dob, meg nem megy be birkózni. Minden jel arra mutat, hogy Joel Embiidnek jelenleg ki kéne még ülni egy hetet, és az alatt a fizikai felkészüléssel foglalkoznia.
Melton nekem eddig tetszik, House Junior is, szerintem látszik az a koncepció, hogy miért vitték oda őket, és mind a kettő playoff 9-es rotációban ott lesz, az garantált. Maxi-nek kellene picit a védekezésre ráfeküdnie, de nagyon csúnyán, mert
Hardentől ezt már nem várjuk el, de hogy mindkettőjüket tudják támadni, ugye a Boston ezt csinálta, Harden ellen konkrétan a takarítónő is elindult. De...
Igen. Harden oké, tehát szupersztár, nyilván egy Hardentől, egy Lukától, vagy akár ma már egy LeBrontól nem várjuk el, hogy védekezzenek feltétlenül, vagy annyit, nyilván a playoffban igen. De hát Maxinek basszus, annyira jó fizikai adottsága, vannak hosszú kezei, igaz, hogy kicsit alul méretezett. Végülis nem is annyira, mert hogyha iránytó posztra képzeljük előtt, ugye őt Harden és Harden a posztok kicsit összefolynak, Harden elvileg a dobó átvédezzél, sokat van az ő kezéből, de inkább Maxi off-ból játszik eddig.
Teljesen, de én ezt meg is cserélném, tehát értem, hogy mik az eredeti posztjaik, de jelenleg itt Harden az irányító, Maxi a kettes.
Így van, és Maxitól egyszerűen több kell védekezésbe, tehát nagyon-nagyon jó láb sebessége van, az egyik leggyorsabb játékos a ligában, jó wingspanje is van, ennél egyszerűen keményebben oda kell raknod magad védekezésben, és neki szerintem megvan ez a képessége, tehát mindenképpen keményebb, feszesebb periméter védekezés, tehát kell tőle, mert Harden-től tényleg nem tud elvárni. Tehát Harden alá kell majd dolgozni. Harris meg nyilván olyan, amilyen, tehát vannak nagyon-nagyon jó meccsei, aztán meg teljesen rossz meccsei is. Superstar szinten is tud játszani időnként. Mint scorer azért kiegyensúlyozott, és hát igazából a Sixers szurkolók is kicsit ilyen szeretlek utállak kapcsolatban vannak velem el évek óta.
Kicsit azért is, mert azt a szerződést nem fogja tudni megszolgálni, de közben meg ténylegesen azért nem egy rossz játékos.
Nem rossz játékos, abszolút.
Az egyértelmű, hogy neki a periméter védekezése az, ami nem tudja megütni azt a szintet, ami szinte azonnal bajnok esélyesé.
Igen, mert egyébként besegítő védőként nem is rossz.
Így van, így van. Megedetted egy intelligens játékos ilyen szempontból, mert a hátul mindig jól látja.
Jó, lepattanózó.
A támadó lepattanói kifejezetten az eszével történnek meg, tehát nagyon-nagyon jól tudja gyenge oldalról támadni a lejövő labdákat, szóval, ja. Ami nekem még szemet szúrt, az a Portland-Sacramento meccs volt olyan szempontból, hogy hát egyrészt Sabonis ennél nyilván egy jóval jobb lesz, de másrészt pedig, hogy a Portland ugye nagyon trágyán nézett ki, főleg a védekezése a preseasonben, és egészen tűrhetően néztek ki bizony ezen a mérkőzésen. Szóval egy újabb jelzés arra, hogy a preseasonről tudnak váltani a csapatok, hogyha kell. És a Portland most váltott, azért majd nyilván nézzük meg a következő 4-5 meccset, de annak a szétesett lélek és akarat gyenge védekezésnek, amit a preseasonben láttunk, szerintem nem volt nyoma, és ez egy nagy pozitívum, és a másik nagy pozitívum, hogy Shaedon Sharpe bizony rögtön szerepet kap, és mutatott is szép dolgokat, úgyhogy szerintem így felélegezhettek valamennyire az első meccs után a Portland drukkerek, a Kings titkos sikerében bízók pedig csak szomorúan vehették tudomásul, hogy oké, rendben van, akkor nem kezdtük jól ezt a szezont.
Viszont a Sacramento-nál ugye az fontos nyilván, hogy Murray nem játszott, ő azért már instant, szerintem a negyedik legfontosabb játékos lesz, de lehet, hogy harmadik idővel, elején azért talán inkább a negyedik, ötödik, de nagyon-nagyon jó játszott ugye az előszezonban, és nyilván Summer League-et meg gyakorlatilag dominálta, vele azért picit más lesz ez a dolog, én azt gondolom. A Blazers pedig hát majd nézzük meg, hogy mit csinálnak a következő hetekben. Szerintem visszatérjünk még rájuk más kontextusba.
Úgy legyen. Az Atlanta és a Houston meccsén mind a két csapatot meg akartam csak dicsérni. Nekem tetszett az Atlanta is, és igazából a Houston is. Nem mondanám meg, hogy egy keleti elvileg középcsapat egy nyugati elvileg tankoló csapattal játszott, hogyha nem tudnám, hogy miről van szó. Illetve Zoli, nem emlékszem pontosan, hogy melyik csapatot hány győzelemre tippeltük be, de azt hiszem, hogy 18 vagy 19-re a Spurs-t, és az volt a leggyengébb csapatom, úgymond a tippjeim közül, de hogy fog ez a Spurs amúgy 18-at is nyerni akár?
Azért szerintem fognak, hogy...
Fognak valahogy?
Keldon nem dob 0/5-öt, vagy 0/6-ot, vagy mennyi volt. Valahogy fognak szerintem azért annyit, igen.
Aha.
Az biztos, hogy a legrosszabbul triplázó csapatok egyike lesz, az szerintem nem kérdés.
De legrosszabbul támadó.
Igen, legrosszabbul támadó csapatok.
És most az első meccsükön kaptak 130 pontot. Szóval, hogy ha ők védekezésbe se tudnak majd sehogy kinézni, mert arra van talentjük, tehát itt vannak jó védők, ha az sem egy...
Vessel volt 0/8, Keldon jól dobott, és jól is játszott, hogy őt felmentetjük, ő az egyetlen, aki igazából jó teljesítmény nyújtott ezen a meccsen.
Na jó, de érted, nem lehet 130 pontot kapni egy LaMelo-ból nélküli Hornets-től. Tehát,
ja, hogy persze. Sosának nem ez volt élete meccse, nyilván az első meccsén nem is várhatjuk el az NBA-ben. Meglátjuk. Az már most látszik egyébként, hogy szerintem Pop tényleg idős korára gyönyörűen elfogadta azt, hogy nem fogja kimondani bevallani soha, de szerintem valamilyen szinten élvezi is azt, hogy nincs rajtuk semmilyen nyomás, sőt elvárás is az, hogy minél több meccset veszítsenek. Soha nem fogja bevallani, de szerintem megtalálta ebben is a szórakozását, és
igen.
Kicsit úgy letolja ezt a részét. Nyilván fejlesztik a játékosokat, nyilván megvan a terv, a profi, ugyanazokat az edzés órákat ugyanúgy belerakják, mint ahogy Tim Duncanbe belerakták, csak tudja Pop, hogy ahhoz, hogy ennek meglegyen az eredménye, majd franchise szinten, ahhoz igenis az kell, hogy ide veszítsenek.
Igen, persze Wembanyamát mindenhol el tudod képzelni, gyakorlatilag kivéve a Denvert és a Philly-t, de nem csak őt imádnám, hanem Scootot is, tehát hogy Scootot a Spurs-be tökre megnézném. Na mindegy, ne ennyire ne is kalandozzunk előre. Én szerintem az Indiana valami, nem tudom, lábúj görcsel ültethette ki Miles Turnert minden esetre. Mi köztünk volt egy vita az Indianával kapcsolatban, hogy ők vajon milyenek lesznek, hogy te 20-as közepére, azt hiszem 23-24 győzelemre vártad őket, én meg kellett legaljára, és szerintem egészen tragikusan néztek ki, tehát nem is érzem azt, hogy a Washingtonnak azon a meccsen olyan túl jól kellett játszania. Igaz, itt csak összefoglalót néztem.
Igen, az nem kérdés, hogy ott lesz a Liga 6-7 legrosszabb csapata között a Pacers, itt a kérdés az, hogy ott tud lenni a 4-5 között. Van rá esélyük, én is azt gondolom, hogy nem lehetetlen a dolog. Hogyha Vemről beszéltünk, na, ha ebbe a rendszerbe jön Vem, és van egy Maturinod, aki hát lassan, mert tényleg kijelenthetjük, hogy szinte egy készjátékos, tehát elképesztő. Duarte volt tavaly sok szempontból ilyen, csak nyilván Maturin max potenciája sokkal-sokkal jobb az életkora miatt is, és az egyéb fizikai és skill adottságai miatt. És akkor van egy Halliburtonod, na, ha ez a kettő összeáll tényleg Vemmel, inside-outside, és utána köréjük elkezdesz építkezni, az egy brutálisan jó csapat lehet pár éven belül.
Igen, úgyhogy szerintem hamarosan meg is csinálják.
Egyik legjobb hely lenne neki, bemelnek egyébként, hogyha a mellette lévő játékosokat beszéljük. De ugye tudjuk, hogy a fiatal sztárok meg úgy fiatal játékosok nem feltétlenül így döntenek, hogy milyen fiatal van még ott az adott keretben, hanem inkább a franchise-nek a helye és a közel múltja, és úgy összességében a presztízs, ami fontos. Tehát nyilván, hogyha Vemban Bert megkérdezed, hogy szívesen menne egy Lakersbe, mint mondjuk a Pacersbe, de hát Lakersbe nem fog menni, mert hiába a sok évtizedes, hát nevezzük szerencsének a drafton, ne vádoljunk meg senkit semmivel a Lakers kapcsán, de az ugye most azért az nem fog jönni, mert ugye ott van ez a pick swap.
Igen, tehát még a legdurvább esetben is, ha első, második a Lakers és a New Orleans a Lottlaterin, még akkor is csak Scoot jöhet a Lakers, ez a legjobb eset, tehát Wembanyamáról gyakorlatilag kategorikusan ugye lemaradtak. Majd meglátjuk, hogy egyébként erről mennyire kell ténylegesen beszélnünk, viszont én szerintem majd valamikor a fiatal magokat sorba rakhatjuk. Azt elég régen tettük meg, és nagyon érdekes, rendkívül sok csapat megújult. Másfél évvel ezelőtti adás volt egyébként utoljára, ezt meg is néztem. Viszont a következő adásunk az teljesen más lesz, egy picit valamennyire elvonatkoztatva az aktuál történésekről. Szeretnénk beszélni a Redeem Team és a Hustle című filmekről. Ezt azért akartam mindenképpen bemondani, mert kedves hallgatók, ha esetleg még nem néztétek volna meg valamelyiket, következő adásig próbáljátok ezt bepótolni, de hogyha meg úgy készültök, hogy ez alapján döntitek el, amit mi mondunk, hogy megnézitek-e vagy nem, nekem az is tökéletes. Minden esetre két olyan filmről van szó, ami nagy port vert fel, azt hiszem nagyjából leginkább pozitív értelemben az elmúlt fél évben. Annyit én előre elárulnék, hogy azért számomra az egyik film sokkal inkább nézhetőbb volt, mint a másik, vagy sokkal jobban tetszett, szóval én nem tudok mind a kettőnek így örömködve tapsikolni, tehát ezt majd kifejtjük, és ha minden jól megy, akkor lehet, hogy Gedei Tibi is, ha már ma emlegettük, vendégünk lesz ebbe az adásba. Zoli, felkészültél egy ilyen kis lazább adásra?
Fel, abszolút, bár nem tudom, hogy mondtad ezt nekem korábban, de most itt is derülték be villámcsapás, csak bár nem villámcsapás, mert nem rossz hír, de egyáltalán emlékszem, hogy beszéltünk erről, de szuper.
Ja jó, rendben van, mert Facebookon írtam neked, és akkor lehet, hogy azt átugrottad, vagy nem tudom.
Lehetséges, igen.
Jó, hát akkor kedves hallgatók, így lehet meglepni Zolit is a következő adás témájával. Zolikám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem, és hát a jövő héten már azért kicsit nagyobb lesz a minta. Hétvégén nézem mindenki minél több meccset. Ezen a hétvégén meg biztos, hogy nem élőzünk, nem kommentálunk meccseket, vagy nem lesz élő podcast, inkább így mondanám, mert ugye
azért igen, nem lesz. Igen, ez a korrekt kifejezés, így van.
Ez a korrekt kifejezés, de jövő hétvégén már lehet, úgyhogy meglátjuk. Nagyon örülök, hogy elkezdődött a szezon. Várom a Mavericks második meccsét, de te is várod, Gábor, mert a Grizzlies elleni lesz, úgyhogy az egy nagyon-nagyon érdekes összecsapás lesz.
Ez egy jó meccs. Igen, az egy jó meccs lesz. Jó, hát van mit néznünk, azt gondolom, és természetesen van bőven témánk is, úgyhogy jövünk legközelebb is, és még egyszer köszi Zoli a mai szereplést.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, meg azt, hogy támogattok. Ha támogattok, akkor azt a patreon.com/keleten-nyugaton tudjátok megtenni havi $1, és nem csak filmelemzés lesz jövő héten, hanem hogyha minden igaz, akkor egy picit kitekintünk majd erre a szezonra, egy olyan szempontból, ahogy még nem tettük meg, és aztán hamarosan érkeznek majd azok a bizonyos szezon elejé adások, a tartató és tartatatlan trendek, a pánikgomb, a szokásos várakozással nézhettek a következő egy hónap elé. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.